halljátok Istennek igényt, amelyet most felettünk épülésére olvasunk. A 103. Zsoltárt olvasom el, ezt a Zsoltár, ezt foglaljátok el helyzetet, és hallgassátok. A 103. Zsoltár. Várja az lelkem az Urat, és egész benső az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól. Szeretettel és irgalommal koronáld meg, betölti javaival életedet, és megújul ifjúságod, mint a sasét. Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké, nem létjeink szerint válik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az Isten félők iránt. Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az Isten félőkhöz. Hiszen tudja, hogyan formált. Emlékszik rá, hogy porból lettünk. Az ember napjai olyanok, mint a fű. Úgy virágzik, mint a mezővirága. Ha végig söpör rajta a szél, vége van. Még a helyét sem lehet fölismerni. De az Úr szeretete mindörökké az Isten félőkkel van, és igazsága még az unokáikkal is, azokkal, akik megtartják szövetségét, és törődnek rendelkezéseinek teljesítésével. Az Úr a mennyben állította fel trónját, királyi hatalmával mindenen uralkodik. Áldjátok az Urat, angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek parancsát, és hallgattok parancs szavára. Áldjátok az Urat, ti seregei, szolgái, akaratának végrehajtói. Áldjátok az Urat, ti teremtményei, minden is, ahol uralkodik. Áldjad lelkem az Urat, Isten áldása legyen az ő igének hallgatói. Szeretteim, igen érdekesen igéje Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első levelében van. A 11. fejezetből olvasom a 31. és 32. verset. Ha mi magunk ítélnénk meg önmagunkat, nem esnénk ítélet alá. De amikor az Úr ítél minket, akkor nevel, hogy a világgal együtt elnevesszünk. Kedves testvéreim, mi a túlélők közé tartozunk, azok közé, akik ezt az esztendőt túléltük. És ez nem is olyan természetes. Kezdjük ezzel a mi elmélyedésünket, elcsöndesedésünket. Nem is olyan természetes, hogy túléltük ezt az esztendőt, mert a halál épp úgy megkerdült ebben a világban, mint az időjárás. Nem úgy van, ahogy szokott lenni, ahogy kiszámítható. Teljesen kiszámíthatatlan az időjárás is, meg a halál is. Temettem kicsi gyereket, az édesanyjával egyszerre haltak meg, és temettem középkorúakat és öregeket, és mit vagyunk, túléltük ezt az esztendőt. A Biblia általában óv minket a visszatekintéstől, ismerjük a híres igét, aki az ege szarvára vetette a kezét. Ne tekintsen hátra, mert méltatlanná lesz az Isten országához. De azt gondolom, hogy egyszer az esztendő utolsó óráiban szabad, sőt, lehet és kell is, és illik is visszatekinteni. Most van itt, ez az egyszeri alkalom, amikor Isten gondolata szerint is helyesen cselekszünk, meggyőződésem szerint, hogyha most kivételesen hátrafelé tekintünk, és igyekezünk számba venni ezt az esztendőt. Ezt a különös igét választottam, amelyiket úgy lehet megfogalmazni, hogy ez az ige előítéletet ajánl mi népünk. Olyan szép ez a magyar nyelv, hogy ugyanaz a szó mást is jelentett, hogyha a hangsúlyt máshova tesszük. Általában az előítéletnek rossz csengése van, azt jelenti, hogy nincs még elég adat a birtokunkban, de mi elsietjük már is az ítéletet. Általában ezt épít előítéletet. Előre szaladok a fölismeréseknek, és már ítélet. De lehet ezt úgy értelmezni, hogy előítélet, hogy előre vételezem azt, ami majd később történik. Ezt javasolja egy pár. Ha mi ítélünk magunkat, akkor nem kellene tartanunk amaz ítélettől, amelyre Isten színelőt kerül vagy sor. Előítélet. Gyakoroljuk magunkat ma este ebben az előítéletben. Vegyük előre a mi ítéletünket, és gyakorlatozzunk az ítéletben, hogy aztán ne legyen ártásunkra avagy ítéletnap. Igazából félelmetesebb szó az ítélet, mint ahogy a Jézus Krisztus ajkán és a gondolatában szerepelt ez a szó. Olyan félelmetessé lett, hogy alig merjük meggondolni, hogy jaj, mi lesz. Túlméretezzük a félelmet, vádol minket a szív, leleplez a Bibliában a tekintetben is minket. Az Isten fölött vádol minket a szívünk, és ezért hangzik János levelében ez a bátorító ige, hogy mondja, szeretteim, ha vádol minket a szívünk, gondoljunk arra, hogy nagyobb az Isten, ami szívünknél. Ő minden ismer. Ebben a mindenben benne van minden bűnöm és minden enyhítő körülmény. Minden bűnöm és az ő teljes kegyelme, amivel szemléli a bűneinket. Tehát az ítélet fontos szó, de nem kell megrettennünk tőle, hanem inkább elébe kell venni az ítéletnek, és el kell kezdeni az ítéletet. Az Isten háza népe kezdje az ítéletet, és mi, akik itt vagyunk most a gyülekezetben, ezt az előrehozott ítéletet gyakoroljuk, tanúsítsuk most ezen az Isten tiszteleten. Az ítéletről János evangéliumában azt olvassuk, hogy az az ítélet, hogy eljött a fény, a világosság ebbe a világba, és az emberek nem akarják a világosságot. Az ítéletnek a lényege a fény, a megvilágosodás. Ez kínos, kellemetlen dolog, de a megvilágosodás nem azért van, hogy utána elkárhozzunk, hanem olyan szépen mondja Pál apostol ebben az igében is, amikor az Úr ítél minket, akkor nevel, növel. Az ítéletnek a célja nem a megsemmisítés, és még kevésbé a megrögzítés egy állapotban, amikor magunkat ítéljük, azt is nem öncélúan tesszük, nem az önmarcangolásért ítéljük magunkat, hanem azért, hogy növekedjünk. Az isteni fénybe helyezzük az életünket. Nem azért, hogy megégessen az a fény, hanem hogy átjárja egész bensőnket, és ilyen módon segítsi a növekedésünket. Az Isten minden ítélete kegyelmes ítélet. Én csak rabozom ezt az egy szót, hogy nevel. Amikor Isten ítél minket, akkor nevel, akkor növel. És én vakmerően állítom, hogy a halál pillanatában és az ítélet napon is igazában szeretetéből helyez életünket az ő világosságába, és még az utolsó ítélettel is nevelni, növelni akar minket az Isten. Csak hát ez a fény, ez éles, és kemény fény, még akkor is, hogyha tudjuk, hogy mögötte szeretet van, és a növekedésünket, munkáját, akkor is nehéz a fényt elviselni. Arra gondoltam, hogy milyen érdekes gyakorlatot levettem be az én éjszakai viselkedésemben. Többször is elmondottam már, hogy fölébredek rendszeresen, és hálás vagyok Istennek ezekért az ébredésekért. Fölébredek éjnek éjszakáján, és akkor meg akarnám nézni, hogy éppen hány óra van. És akkor azt cselekszem, hogy a kezemet oda tartom a szememhez, és úgy gyújtom meg a lámpát becsukott szemmel, hogy ne egyszerre a teljes fénynek a élessége csapjon a szemembe. Ide teszem a kezemet a szemem elé, néhány másodpercig várok, hogy a pupilláim hozzáigazodjanak a fényhez. És azután elveszem a kezemet, és megnézem, hogy hány óra van. Hiszen szabad ilyen gyakorlatot végezni az Isten ígéretének az elfogadásánál is. Talán egyszerre túlságosan fájdalmas lenne a fény. Egy kicsit oda tartatjuk a kezünket, hogy szokja a mi lelki szemünk látásunk az isteni világosságot. Most is erre hívlak titeket, hogy így vessünk számot ezzel az esztendővel, hogy akarjuk is a fény, de nem az a cél, hogy a fény bántson minket. Amikor én meggyújtom éjjel a lámpát, és oda teszem a kezem a szemem elé, az azért van, hogy nem akarom, hogy a fény bántsa, hiszen hogy fájjon a világosság. Azért szoktatom magam hozzá, hogy lássam, hogy hány óra van. Kicsit szimbolikusan mondom ezeket, mert valóban ezeknek a mozdulatoknak szimbolikus értelme van. Az rettenetesen emberre készületlenül csap rá az isteni fény a halálában, vagy akár előtte, mint ahogy Saulusra a damaszkuszi úton rásugázott az isteni fény, és valóságra megvakult. Tehát mi most így gyakorlatozunk, hogy egy kicsit a kezünk, a szemünk előtt van, de azért a mennyei fényt akarjuk, hogy világosabban lássuk a dolgainkat, és úgy tudjunk számot adni erről a mostani esztendőről, aminek az utolsó óráiban vagyunk. Hány óra van szellemiekben, hol tartunk, hova jutottunk. Amikor ezt vizsgáljuk, akkor megint egy óvást emelek a megszokott keresztény gyakorlattal szembe. Ez, hogy hány óra van, hol tartok, ez az önvizsgálat, ez a magunkat megítélés, ez nem valami moralizálás, ne legyen moralizálás. Keresztény embereket sokszor megkísérte az olcsó megoldás, hogy hányszor tettem ezt, hányszor nem tettem azt, kit bántottak meg, ki bántott meg engem. Moralizálás szintén végezzük a záró számadást, és ez kevés. Ennél több kell, amikor arra kérdésre akarjuk a választ megadni. Hány óra van, hol tartok? Azért egy másik igét olvasok most a Bibliából, amelyet azért kerestem ki, mert úgy vélem, hogy ez az ige egy jófajta mértékegységet, mérő zsinór normát ad nekünk az önvizsgálathoz, az önmagunk megítéléséhez, a számadáshoz. Ez az ige a Kolosséből érkezett levél harmadik fejezetében van, ahol is ezt olvassuk. Levetkőztétek a régi ember cselekedeteivel együtt, és felöltöztétek az új embert, aki teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje őt. Én azt javasolom mindegyikünknek, magamnak is, hogy amikor számot vetünk ezzel az esztendővel, e mérték szerint vessünk számot. És hol tartunk az ó ember és az új ember küzdelmében? Mert ez folyik, jó, ha tudatosan folyik, de akkor is folyik, amikor egészen kegyes, vallásos állapotban vagyunk, minden döntésünkben, minden napunkon, valami módon az ó ember is élni akar, az új ember is erőre akar kapni, ó ember és új ember viaskodik egymással. Amikor számot adunk el az esztendőről, én ezt javaslom, hogy tegyük félre a moralizálásokat, a kis bukdácsolásra. Persze, hogy bukdácsoltunk, de nem az az igazi téma, hanem az, hogy ebben a küzdelemben hol tartunk, ó ember és új ember küzdelmében. Eszméljünk rá arra, hogy van ez a kettőség. Mindegyikünkben van. És pedig, ha valaki 10-szer megsért már, akkor is él benne erőteljesen az ó ember. És ha sose tért meg valaki, abban is ott szunnyad valahol az új ember. Megszólítható valahol az az új ember, aki még nem eszmél rá a magasabb rendű életre. Tehát mindnyájunkban van különböző arányokban ez a kettőség, ó ember és új embernek a kettősége. És amikor most visszatekintünk az esztendőre és számot adunk róla, akkor ezt mérlegeljük, hogy nőtt bennünk az új ember. És tudtuk legyőzni az ó embert. A krisztusi ember nőtt bennünk. Ezekre a kérdésekre próbáljunk felelni, hogy egyáltalán fölvettem a harcot tudatosan is az ó emberem ellen és az új emberem javára. Döntöttem igazán egzisztenciálisan, hogy én akarom az új ember uralmának a növekedését, az ó emberem felett. Aztán tisztáztam magamban, hogy milyen módon, milyen stratégiával kell küzdeni. Elégséges az akarat. Ha nem sikerült, az akaratot kell steigerolni, kell fokozni, hogy aztán jövőre jobban sikerüljön. Vagy sokkal szentebb ez a küzdelem, mint sem az akaratom körén belüli kis erőködés. Akarom, és az akaratomra isteni irgalom, isteni ajándék válaszol. Az akaratom és az isteni ajándék összjátéka. Amikor számot vetek ez az esztendővel, ilyen kérdésekre kell felelni a moralizálások helyett, inkább, hogy az én életem belesimult az Isten akaratába, vagy pedig ellene szegültem az Istennek, esetleg éppen vallásosan, esetleg igéket emlegettem, hogy leplezzem a belső ellenállásomat az Istennel szemben. Lehet igéket idézni, vallásos igéket az ó ember tisztápolására. Nem kell különös teológiai tudomány ehhez. A Biblia olyan gazdag, mindenki megtalálja maga igazolását, az ó ember igazolását a Bibliában. De most az esztendő végén igyekezzünk becsületesek lenni. Hogyan játszott össze az isteni meghallgatás az emberi kéréssel, amikor kértük, hogy segítsen Isten minket ebben a küzdelemben, hogy az Isten képűségen kiábrázolódjék. Mint ahogy megint csak a Kolossi levélre, illetve a Korintusi levélre lapozzunk vissza. Az Isten megítél minket, hogy neveljen, és a Kolossi levélre pedig az, hogy levetkőztük az ó embert, és állandóan megújul az új ember, aki teremtőjének képmására újul meg, hogy jobban megismerje őt. Tehát az ó ember, új ember küzdelmében megint csak nem morális célok vannak előttünk, hanem az, hogy az Isten képe egyre jobban kirajzolódjék bennünk, az Isten képűség, a Jézus Krisztus valósága. Az, hogy krisztusi ember lettem, az valami egészen sajátosat jelent, és a következőkben néhány gondolatot mondok erre nézve, hogy mit jelent az, hogy Jézus Krisztus kiábrázolódik az életemben. Mert amikor, ismét mondom, önvizsgálatot tartunk, akkor ez legyen a mérték, hogy az új ember mennyire erősödött ebben az évben, és most már mondjuk így, a Jézus Krisztus képe mennyire ábrázolódott ki bennünk ebben az esztendőben. Tehát néhány gondolatot arról, hogy milyen az, amikor kiábrázolódik a Jézus arca mi bennünk. Jézusra gondolok, és őróla olvasom le a feleletet ezekre a kérdésekre. Először azt mondom, és úgy közbejegyzem meg, hogy karácsonyi ajándékba kaptam a híres zsidó tudósnak a vastag tanulmányát, klasszikussá vált tanulmányát, a názáreti Jézusról. Ő a zsidó ember, aki nem fogadja el Isten fiának, Mesiásnak, de nagyon becsületes tudományos alkossággal nézett utána, ki is volt az a názáreti Jézus, és nagyon megrendítő ezt a nézőpontot tanulmányozni, hogy egy okos zsidó ember, aki benne van, ízig vélig a zsidó hagyományban, tudományban, nyelvben, kultúrában, ő hogy látja ezt a názáreti Jézust. Egy kicsit most az ő szava is megszólal, amikor elmondom azt, hogy milyen tehát az a Jézus arc, amit Isten ajándékul adott nekünk, és ami az üdvösség útja. No hát az első gondolatot így fogalmazom meg, hogy Jézus Krisztus teljesen szabad volt abban az intézmény rendszerben, amiben élt. Ez a zsidó hittudós is szépen részletezi azt, hogy milyen csodálatos volt Jézusnak a szabadsága. Abban a, ez modern szó, de hát ez érvényesen a szó, intézményrendszer. Jézus belenőtt egy világba, egy intézményrendszerbe, amely állott politikai ügyekből, állami ügyekből, adófizetés és így tovább, vallásos ügyekből, egy egész intézmény rendszerbe született, és az emberek általában rabjai voltak ennek a rendszerben. Akár a római császárról volt szó, akár a főpapokról volt szó, farizeusokról, adóbeszedőkről, rabjaik voltak az intézmény rendszernek. Ha ezt megértjük, akkor emelkedik ki igazán Jézus a kortársai közül. Csodálatos szabadságban él, az az egész intézmény rendszerrel szemben. Kötelező volt gyűlölni a rómaiakat, ő nem gyűlölte, miért gyűlölnénk? Kötelező volt megvetni a samaritánusokat, nem vetette meg, miért kellene megvetni a samaritánusokat? Kötelező volt a tóra, jaj a tóra, de mennyire kötelező volt, halállal büntették, megkövezték, aki a tóra ellen védkezett, a tórának az alap tanítása ellen, a szombat ellen védkezett, a templomot meggyalázta, az intézményrendszer működött hatalmasan, és Jézus szabad volt az intézményrendszerről. Ez a csodálatos, most nincs természetesen időnk, hiszen egész évben Jézus tanulmányoztuk, én legalábbis őt tanulmányom, szeretném jobban-jobban megismerni, és egyre inkább megrendít, és megindít, és állítat a tévét benne, hogy ebben az intézményrendszerben milyen szabad volt ő. Ez a zsidó főpap, vagy ez a zsidó tudós, akinek a könyvét most tanulmányozom, ez maga is tisztelettel áll meg, amellett, hogy Jézus hogyan bánt szabadon a tórával. Igenis érvényes volt bizonyos része, igenis helyre igazította félre értelmezéseit, igenis hitelesen, érvényesen interpretálta, exegetálta a tórát, de szabad volt, teljesen szabad volt. Annyira szabad volt, azt nem tudták elviselni. Ebbe bele kellett halnia, olyan szabad volt. Tehát ez, hogy új ember, ez azt jelenti, hogy ember, aki fölszabadult, szabadon él a mostani intézményrendszerben. Karácsonykor prédikáltam Pál apostolról is, és most újra előhozom azt, ami nekem magamnak is sokat mondott, ez a kettősség, hogy Jézus Krisztus által Pál apostol kozmopolitává lett. Nincs görög, nincs zsidó, barbár, gazdag, szegény, világpolgár lett Jézus Krisztus által Pál apostol. De ez a világpolgár örömmel meghalt volna a saját zsidó népéért. Ez mutatja a szabadságot. Világpolgár, aki a saját népéért hajlandó meghalni.
Na tehát ez az első, amit ellenőrizhetünk magunkban, hogy hogy járunk, kedvünk mi a mi intézményrendszerünkben. Mekkora szabadsággal, mekkora kötöttséggel. A második gondolat, Jézus valami hallatlan, irgalmas, türelmes szeretettel hordozta az embertársait. Számára valóban a Tórát, a végső értelme az, hogy szeresd a te Istenedet és szeresd vele barátodat. Ez is bosszantó volt, botránkoztató volt, hogy megkülönböztetés nélkül tudta szeretni irgalmas, türelmes szeretettel az embereket. Minél mélyebben volt valaki, annál nagyobb irgalommal hajolt le hozzá. Minél inkább gyűlöltek valakit, ő annál több szeretettel fogadta magába, magához azt a valakit, azt az embert, férfit, asszonyt, irgalmas, türelmes szeretet. Növekedtünk ebben az esztendőben, ebben az irgalmas, türelmes szeretetben. És a harmadik, ez talán furcsa lesz, ha így mondom, hogy Jézus mindig kész volt az ó emberét föláldozni, az ő új emberéért. Igen, szabad szerintem Jézus esetében is beszélni, hogy neki is volt ó embere. Ember, ilyen valóságos ember volt ő is, akinek fájt az, hogy megütötték, akinek rossz volt az, hogy nem volt hova lehajtani a fejét, aki nem gyönyörködött az éhezésben, és ebben volt része, és a haláltól is igenis félt, és nem akart meghalni. Én Istenem, miért hagytál el engemet? Volt benne is ó ember, nem a szónak a megromlott, abban az értelemben, hogy a megromlott ó ember, hanem az erőtelen, a testi, az által való ember. Egy ember testébe volt rekesztve a Krisztusi valóság. És ez a harmadik jellemzője Jézusnak, hogy mindenkor kész volt ezt az ő ó emberét, ezt a testi ember voltát oda áldozni másokért. Az éjszakát, a nappalát és végsősorban az életét. Önvizsgálat az esztendő utolsó óráiban. Néhány mondatot még ehhez. Ne álalázatoskodjunk ebben az önvizsgálatban, hogy oly bűnös, milyen bűnös vagyok. Megtörténik az, hogy ebben az alázatoskodásban megfeledkezünk arra, hogy mennyi hála adni valónk van Istennek. Igenis, lássuk be alázatosan az életünket, mulasztásainkat, de el ne feledkezzünk semmi jó tételényéről. Ágyad én lelkem az Urat. Ne mentegessük magunkat, ne mocskoljuk magunkat, hanem a Jézus Krisztus fényébe lássuk meg a mi életünket. Nem értek a közgazdaság tudományhoz, egyre inkább tisztelem, mert látom azt, hogy itt azért mégiscsak valamiféle rendbe kell a dolgokat tenni közgazdaságilag is. Nem értem, de talán jól használom a közgazdaság kategóriáit, hogy a befejezésül ezt mondom, hogy hát hogy is megyünk át a következő évben. Van ilyen, hogy nyitó egyenleg. Amikor az új év következik, akkor milyen nyitó egyenleggel lépünk át? Hát ez a kettő állott elé, azt gondolom, hogy én is így megyek, meg gondolom a testvérem is, így lépünk át az új esztendőket. Vannak adósságaink, amiket gyűjtöttünk esztendőbe, és átvisszük az új évbe. Vannak adósságaink. A nyitó egyenlegben nagyon jelentős tétel, sok adósság. Adósok voltunk látogatásokkal, levelezéssel, simogatással, jó szóval, és még ki tudja hány félével. A nyitó egyenlegben nagy tétel az adósság, amit átvisszünk. De a másik oldalon van ilyen is, hogy a kínlevőségeink, mondom, jól használom ezt a szót, van ilyen, hogy a kínlevőségek, amiket nem vettünk be ebben az esztendőben. adósságokkal és kínlevőségekkel lépünk át az új esztendőbe. Ezt a kínlevőséget úgy értem, hogy nem vettünk át annyi szeretetet Istentől, amennyit átvehettünk volna. Nem vettünk annyi kegyelmet, nem vettünk annyi szent lelket, annyi igét, annyi szeretetet, amennyit kínált nekünk az Isten. Vannak kínlevőségei, fel nem használt isteni áldások, amiket nekünk szánt az Isten, de nem vettünk föl. Azt hiszem, akkor léphetünk át belső békességben, hálaadásban, bűntudatban. Akkor léphetünk át egy ilyen egyenlőségben, hogy jófajta indulással akkor kezdhetjük az új esztendőt, hogyha számba vesszük az adósságainkat, amelyek bőségesek, de számba vesszük a kínlevőségeinket, mennyi isteni kegyelem esedékes még a mi életünk számára. Áldjon meg Isten minket, hogy ezeknek az indító gondolatoknak a nyomán, ennek az esztendőnek az utolsó órájában végezzük el ezt a számadást, és a végén legyen, amivel a zsoltáros fejezkedett, áldjátok ki angyalok, ki teremtményeit, áldjad én lelkem az Urat. Amen.